Ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk téged, győztes Krisztus. Köszönjük neked, hogy te vagy Isten báránya. Köszönjük neked, hogy te vagy a jó pásztor, aki életedet adtad a juhokért. Köszönjük, hogy személy szerint értünk is. Köszönjük neked, hogy a te győzelmedért, a te teljes váltságodért, az üdvösségért, a te örökké való életmentő kegyelmedért, szeretetedért dicsérhetünk és álthatunk ma reggel együtt téged. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél értünk. Köszönjük, hogy a mi hitünknek nem emberi bölcsesség hitető beszédén kell megállnia, hanem a te igaz, drága ígéden. Köszönjük, ha ez valóság az életünkben, Isten igéje, rajtad nyugszik hitem. Köszönjük, hogy te vagy az a kőszikla, aki nem rendülsz meg. Köszönjük neked, hogy abban rendül bele a mi szívünk, és akkor rendül bele, hogyha először vagy újra az életünkben felragyog előttünk. A Golgotai kereszten a te dicsőséged, Isten ítélete és kegyelme egyszerre felragyog előttünk, hogy mit érdemeltem én, és felragyog előttünk személy szerint, hogy mit cselekedtél te értem, értünk. Úr Jézus, úgy szeretnénk a te kezedben áldott szolgákká formáltatni. Köszönjük neked azt, amit eddig végeztél az életünkben, a te igéd által, lelked által. Köszönjük neked, hogy ma is te akarsz szólni hozzánk. Cselekedjél önmagadért, Urunk. Amen. Olvassuk együtt, testvérek, Isten igéjét, amint írva találjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében a második rész 19. versétől olvassuk a 24. versig terjedő szakasz. Filippi 2, 19-től 24. verseket olvassuk együtt. Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusé. Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Őt azért remélem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat tüstént. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. Kedves testvérek, a példabeszédek könyvében, a 20. rész 6. versében olvassuk ezt a nagyon személyes kérdést. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Nem csak Pál apostol korában, a mikorunkban is igaz az, hogy elesett a hűség az utcán. És elesett a hűség a szívekben, és elesett a hűség a családi otthonokban, és elesett a hűség, és kitalál hű munkatársakat Isten országa építésében, a gyülekezetekben, és kitalál hű munkatársakat a munkahelyeken. Nem csak az egyházi, hanem a világi munkahelyeken is. Hű embert az kitalálhat. Testvérek, olyan nagy ajándék az, amit Timóteusról olvasunk, és tovább formálódik ennek a fiatal embernek az élete. Nem lett hiába való a váltság Timóteus életében sem. Egy olyan családba született bele, ahol tulajdonképpen fele más iga volt. Az édesapa görög származású volt, nem az egy élő igaz Istenben hitt, és az édesanyja volt hívő zsidó asszony, egy fele más igában lévő házasságba érkezett meg Timóteus. Milyen nagyon komoly az igei magvetés, testvérek. Van igei magvetés, és van diakóniai, szeretett szolgálati magvetés is, és nagyon nagy ajándék, ha ez már ott a családban elindulhat. Nem kizáró ok, ha nem történik ez meg a családban, de nagy ajándék, ha egészen pici gyermekkortól hallgathatja már egy kicsin gyermek az Isten drága igéjét. Timóteus így nőtt ebben a családban, hogy volt egy hívő édesanyja, Eunike, és volt egy hívő nagymamája, Lois. Egy hívő édesanyja, egy hívő nagymama. És mondhatnánk édesapát, nagymamát, nagypapát, nagynénit, keresztmamát sorolhatnánk, testvérek. Nagy a lehetőség és nagy a felelősség a családban. És Isten ajándékozó szeretete, hogy szabad lehet az Úr jelenlétében nevelni a gyermekeket. Nagyon nagy ajándék. Ezeknek a kicsi gyerekeknek, a kisebbek, meg még a nagyobbak se, a kiskamaszok se tudják teljes egészében fölmérni, hogy milyen drága kincs ez. Hogy a szívükbe belehullik az Isten igéjének a magva. Emlékszem egy asszonyra, egy női csendes héten, akinek az életében fiatal korában elég sok Varga Betű volt, de amikor újra a jó pásztor közelébe került, hallotta az élő igét, akkor egy kis csoportos beszélgetésben őszintén elmondja, tudjátok, gyerekkoromban én hallottam a jó pásztornak a hangját, és itt most azonnal ráismertem. Kimaradtak évek, jó sok év az életéből, de meghallotta gyerekkorában a jó pásztornak, Krisztusnak a hangját. És akkor, amikor meghallotta az élő ige szavát, azonnal ráismert. Félreérthetetlen. Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának, a jó pásztornak a szava. Az ifjú kis Timóteus hallotta. Hallotta az Úr szavát, hallhatta. Azt is tudjuk róla, nagy valószínűséggel, apostolok cselekedete 16. fejezetében olvasunk erről, hogy Pál apostolnak az első missziói útján hallhatta először ezt az élő ige hirdetést Jézus Krisztusról. A testben megjelent, megfeszített, feltámadott, érte is feltámadott élő Jézus Krisztusról. És Timóteus szívében belegyökerezett az ige. Isten szent lelke megpecsételte, és új életre támasztotta fel egy ifjú ember, aki a szívét, az életét oda teszi Jézus Krisztus kezébe. Egyáltalán nem mindegy, hogy hol van és kinek a kezébe a szívünk és az életünk. Timóteus ifjú korában már elkezdte teremni a megtéréshez illő gyümölcsöket. De nagy ajándék ez. A szívünk rádobban, mikor azt halljuk a gyermektábor után, hogy kicsin gyermekek a szívükbe fogadták az Úr Jézus Krisztust, és szeretnének vele járni. Nagy ajándék ez, testvérek. Ez az ifjú Timóteus meghallotta a Pálon keresztül hangzó igét. És eljött egy idő, amikor Olyan nagyon drága módon szólt róla az apostol, egyébként is nagyon bensőséges, nagyon személyes kapcsolat fűzte Pált az ő lelki gyermekéhez, Timóteushoz. Ilyeneket olvasunk Pál leveleiben. Timóteus, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban. Az én igaz fiamnak a hitben, az én szeretett fiamnak. De nagy ajándék, amikor lelki gyermek adatik. Nagy ajándék a test szerint való gyermek, és nagy ajándék a lelki gyermek. Pál vezette őt Jézushoz. Nem magához vezette. Testvérek, a hű szolga, a Jézus Krisztus szolgája nem önmagához köt, lelki értelemben, hanem Jézus Krisztushoz vezet. Pál ilyen ember volt. Először lelki gyermek, az én fiam. Azután testvér, 1 Korintus 1 első versében olvassuk, Timóteus a testvér. A Róma 16:21-ben ezt mondja Pál, micsoda lelki érlelődés, az én munkatársam. A Filippi 1:1-ben pedig így van Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái. Egy nagyon drága lelki folyamat ez. Nem egyik percről a másikra, lehet, hogy nem egyik évről a másikra történt, de érzékeljük a fogantatás pillanata a lelkében, a szívében, amikor beleágyazódott a szívébe az Isten élő igéje, a Szent Lelke megtermékenyítette azt az igét, és elindult a növekedés, a lelki növekedés Timóteus életében. Lelki gyermek, szeretett fiam, gyermekem, az én testvérem, az Úrban testvérem, munkatársam, és szolgák vagyunk. Együtt Jézus Krisztusnak a szolgái. Az Úristen nem Pál apostolnak teremtett minket, és nem Timóteusnak, de ezen a lelki lépcsőn, lelki érlelésen, formáltatáson, Isten kegyelméből végig mehetünk, hogy az ége gyökeret ereszten a szívünkben, hogy lelki gyermekek lehessünk, hogy testvérek lehessünk, hogy munkatársak lehessünk, Isten országának munkatársai, és figyeljük meg, Pál nem egyedül végezte a missziót. Pál apostol egy olyan lelki vezető volt, akinek a jelenlétében felnőhettek, felcseperedhettek a lelki gyermekek munkatársakká, és a munkatársak felnőhettek szolgatársakká. Egy nagyon komoly csapatmunka volt mindig Pál apostol körül. És nem Pál apostol volt a legfőbb vezetője ennek a csapatnak, hanem a megváltó, élő Jézus Krisztus. És soha nem felejtette el Pál, hogy ő is szolga. Testvérek, mi akkor vagyunk a helyünkön. Ha helyre áll ez az Isten szerint való rend, hogy Isten az Úr, és én az ő szolgája vagyok. Ez nem megalázó. Ez nem lekicsinylő. Az Úr szolgájának lenni nagyon nagy kiváltság. Ajándék. Ez felhatalmazás. Az uraknak ura, a királyának királyának. A gyermeke lenni, a munkatársának lenni, és a szolgájának lenni. Magyarul, amit énekelünk az egyik énekünkben, hogy függni tőle untalan. Egy tőle való állandó függőséget jelent ez, ami a legdrágább szabadság. Van egy ilyen ének, ebben a füzetben nincs benne, tégy foglyoddá, Uram, és akkor szabad vagyok, szabad leszek. Akkor vagyok szabad, a lelkem akkor szabad, az életem akkor szabad, ha helyére kerül az élő Istennel, a mennyei Atyával, Jézus Krisztussal való közösségben, az én Uramnak a szolgálatába adom magam. Nem csak egy csendes hét erejéig, nem csak egy-két alkalomra. Ez olyan szolgálat volt, testvérek, ami nem egy csendes hétre szólt, hétfőtől péntekig. Nem. Nem így volt Pál életében, és nem ilyen rövid átmeneti idő volt Timóteus életében sem. Milyen jellem, lelki jellem rajzot figyelhetünk meg a felolvasott ígében? Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok. A 23. versben őt azért reménylem, hogy elküldöm. Timóteus körülbelül 15 évet töltött már Pál apostollal szolgálatban. A második és harmadik missziói úton már vele mehetett. És együtt voltak a szolgálatban egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal. Egyek voltak az Úr Jézusban, és egyek voltak a szolgálatban. Testvérek, Timóteus érlelődött. Volt, amikor együtt szolgált Pállal, volt, amikor külön bízta meg missziói szolgálattal, Pál Timóteust, így küldte el őt Tesszalonikába, így küldte el őt Korintusba. Nagy valószínűséggel elkísérhette Pált a sok veszéllyel járó római útra is, és eljött az az idő, amikor a fogságból Pál kiszabadult, Efézusba küldte az érett hívő embert, az érett fiatal hívő embert, a próbákat kiállt hívő embert elküldte Efézusba, ahol a gyülekezetnek komoly lelki vezetője lett. Nagyon sokrétű volt a szolgálata, a megbízást az Úrtól kapta, a hozzávaló alkalmasságot is, Isten drága igéjét, a legdrágábbat bízta rá az Úr, a hit kincsét, az Isten igéjét. A legdrágább az ige, mert azáltal tud az Isten életeket teremteni. Reménylem az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok. Egy küldhető, mozdítható, megbízható ember volt Timóteus, fiatal, és ilyen drága jellemvonása volt. Küldhető, mozdítható és megbízható. És ez nem egy-két napig tartott, nem egy-két hétig, körülbelül 15 év, 30, több mint 30 éven keresztül végezte szolgálatát Pál apostol, és 15 évet együtt szolgálhattak már. Tehát a hívő életének az útján már több lépést megtett Timóteus, és érlelte őt az Úr. Az ő igéjének, lelkének a munkája által hatalmas, nagy dolgokat végzett el csendben Timóteus életében. Halljuk-e azt, testvérek, amikor a zöld őszi barackokból, mikorra odaérünk, és egy ízes, jó gyümölcs lesz, és alátesszük a kezünket, és belepottyan. Halljuk? Halljuk, amikor érik az ízes gyümölcs? Halljuk azt, testvérek, amikor a téli, kemény, fagyos földből, a kicsiny hóvirág, a fekete, barna földből egy gyönyörű kis zöld szál kikandikál, és megjelenik egy hófehér hóvirág. Halljuk ezt? Értjük ennek a titkát? Értjük azt, hogy hogyan kerül az anya mélybe a csont? Nem értjük, testvére. Nagyon sok mindent nem értünk, de az Úristen a nagy dolgokat nagyon csendben végzi. Nagyon csendben. Nem volt hangos trombita szó, nem vette körül Timóteust angyalsereg, hogy ide figyeljetek, én most formáltatom, engem figyeljetek. Nem, testvérek. Nincs kürtöltetés. Nem Timóteus a nagyon nagy, és nem Pál apostol a legkimagaslóbb. Azt mondjuk egyrészt csöndesen, zárójelben, igen, azért őrá olyan szolgálat bízatott, ami a soraink között nem adatott meg, de Pál azért végzett olyan áldott szolgálatot, mert mélységesen és őszintén tudta megalázni magát az élő Szent Isten előtt. Tudott kicsi lenni, és tudott kicsi maradni. Timóteus élete csendben az Isten kegyelméből formáltatott. És úgy lett ez az ember olyan, hogy meg lehet bízni, feladatokkal lehet megbízni. Testvérek, Timóteus tudott második ember lenni. Sokan törnek az élre, sokan akarnak az egyházban, az Isten országának a munkájában is elől lenni, fényesnek lenni, látszani. Nem ez a legdöntőbb, testvérek, és elsősorban nem ez. Gondoljunk Keresztelő Jánosra. Ő is második ember volt Jézus Krisztus mellett. Küldött és követ, megbízott, és boldog volt és megelégedett volt azzal a szolgálati helyjel és azzal a feladattal, amivel az életura őt megbízta. Timóteus egy szelíd szolga, gyenge fizikummal, de az Istentől megáldott szolga. Igen, Pál apostol mellett volt olyan ember, aki mozdítható volt, nem volt megrögzött a szónak sem a lelki, sem a fizikai értelmében. Miért olyan fontos ez? Azért, testvérek, mert Pál apostol mellett ideig, óráig többen voltak munkatársak, segítők. Most direkt az ige helyeket is fogom mondani, 1 Timóteus 1.19. Szomorúan vallotta Pál ezeket a leveleiben, némelyek a hit dolgában hajótörést szenvedtek. 1 Timóteus 5.15. Némelyek már elhajlottak a sátánhoz. 1 Timóteus 6.21. Némelyek a hit mellől eltévejedtek. 2 Timóteus 2.18. Vannak olyanok, akik az igazság mellől eltévejedtek. És biztos, hogy fájdalmat okozott Timóteusnak, amit így olvasunk, 2 Timóteus 4.10. Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment. Nagyon nagy ajándék, testvérek, elindulni a keskeny úton az Úr Jézussal együtt, hitben elindulni, és hitben járni, követni őt lépésről lépésre. De a megtérés, az újonnan születés, az a startvonal, és az a kérdés, hogy mi történik utána. Az Úr könyörüljön meg rajtunk, hogy senki ne legyen közöttünk, aki a hit dolgában hajótörést szenved, aki elhajol a sátánhoz, aki eltévejedik a hit mellől, az igazság mellől, és soha ne jöjjön el olyan nap az életünkbe, testvérek, amikor kívánatosabb lenne nekünk ennek a világnak bármi némű kincse, mint Jézus Krisztus, vagy a neki való szolgálat. Timóteus nem hősködik, és mindig megszégyenül a hősködő szolga, aki azt gondolja, hogy velem ez soha nem történhet meg. Én hajótörött, kizár dolog. Én meg tudnám tagadni, kizár dolog. Én ugyan el nem tévejedek. Vigyázzon! Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. mert egyetlen gyermeke az Úrnak nem tud megállni mindvégig a célig hitben az Úrban. Én azt az ígét kaptam a bemutatkozásnál, azért jött az embernek a fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ugyanazt tud megtartani, aki meg is keres. Így tartotta Timóteust, és így tartotta Pált, és így tart bennünket is az Úr. Ezeknek a munkatársi csapatnak, közösségnek a fényében, amiket Pál elmondott, milyen drága kincs egy hű munkatárs. Mindaz, amit hallottunk, némelyekről egyik sem jellemezte Timóteust. Az első jellem, lelki jellemvonása tehát, hogy egy küldhető, mozdítható ember, és én, és mi küldhetőek vagyunk, mozdíthatóak vagyunk. Csak arra mondunk igent, ami nekem is tetszik, csak ami nagyon kézenfekvő, arra mondunk igent. Vannak feltételeink? Emlékszem, testvérek, amikor egy szolgálati helyre választás történt, dönteni kellett, igen, nem között. Legutoljára a szívemben, ahogy imádkoztam és tusakodtam, három feltételem volt. Azt mondta egy lelki testvérem, hogy az nem jó, ha neked feltételeid vannak az Úrral szemben. Mondom, teljesen igazad van, de ha most azt mondanám, hogy nincs, akkor hazudnék. Az Úrnak nem lehet hazudni, és neked sem akarok hazudni. Volt három feltételem. Bárhova elmegyek, Baranyába is elmegyek szolgálatba, csak Budapestre ne, csöndes helyre, és még volt egy harmadik, azt már elfelejtettem, testvére. De az az őszinteség ott volt a szívemben, hogy Uram, ide teszem eléd a három feltételemet. És most meg tudnám indokolni, hogy miért pont ezt a hármat kértem, most ez ide nem tartozik. És oda kiterítettem a feltételeimet, és oda letettem az Úr Jézus elé. Uram, itt vannak a feltételeim. És hogyha neked kedves, akkor húzd át az egészet, vedd el, tegyél úgy, ahogyan jónak látod. Segítsed a szívemet abba az állapotba hozni, hogy tudjak igent mondani feltétel nélkül neked. És olyan jó volt oda letenni, és ott hagytam nála. A kedvességemnek, ha van ilyen, hogy humora az Úrnak, akkor mindet meghallgatta, az egyik ne Budapestre, Budapestre, csöndes helyre, buszfordulónak, buszállomásnak a közepére. És még a harmadiknál is pont olyan, amiért nem szerettem volna, de igen, mondtam, mert addigra elvégezte a szívemben az Úr. Feltételeimet oda letette. Kinek az akaratát akarjuk tenni? Ragaszkodom görcsösen a magaméhoz, vagy fontos nekem, hogy mi a tiéd, Uram? Vannak feltételeim esetleg? Tegyem oda. Vannak kérdőjelek bennem? Mondjam el a kérdőjeleimet. Bármi, ami bennem van. Timóteus olyan ember volt, testvérek, akiről ilyet olvasunk másodszor. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Hányan megfordultak munkatársként Pál mellett, és azt mondja, hogy nincs senki, de van egy ember. Van egy ember mellette. Figyelj meg, és nem kicsinyli le. Nem kezd el sopánkodni Pál, hogy hányakkal foglalkoztam, mennyit dédelgettem, mennyit neveltem, és elspriccelt mindegyik. Örül annak, szereti azt, és feladatokkal bízza meg, az Úr Pálon keresztül is, aki ott van mellette. Nem csak az a fontos, hogy azt végezzük, amit az Úr bíz ránk, ez nagyon fontos. Hogy ő küldjön, ő bízzon meg feladattal, ő ruházzon fel alkalmassággal. És valóban azt végezzük, amit ő ad nekünk. Kérdezzük. Pálnak két kérdése volt az életében. Az Úr Jézus felé először, kicsoda vagy, Uram? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? De nem csak az a fontos, hogy azt végezzük, ami az Úr akarata, az is nagyon fontos, hogy milyen szívvel, milyen lelkülettel és milyen indulattal végezzük. Timóteus nem csupán a kötelességét teljesítette, nem a fizetségért, nem a jutalomért, nem az emberi megjutalmazásért, nem azért, hogy megdicsérjék őt, nem azért, hogy minél többen megköszönjék a szolgálatát, nem. Az Úr Jézus Krisztus szolgája volt, és van egy ilyen énekünk, hogy új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, Uram, én nekem. Olyan szívet, amelyik veled van tele. Mivel van tele a mi szívünk, és mivel van tele az én szívem? Mennyi kacat, mennyi szenny, mennyi értéktelen dolog gondolatban, indulatban, vágyban, kívánságban. Pál felfigyelt arra, hogy Timóteusban olyan lelkület volt, olyan szíve volt, ahogyan végezte a szolgálatát, az Krisztusi volt. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, bennem, amelyik volt a Krisztus Jézusban. De jó lenne ilyen lelkülettel szolgálni, amelyik lelkület, amelyik szív, amelyik szó, amelyik mondat Jézus Krisztusból való. Mert ezen van az áldás. Nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Az Ószövetségben az égkövek oda voltak szépen a főpapnak a szíve fölé téve. Ósen efód ott volt a szíve fölött, rávésve a 12 törzs neve. A szívén viselte. Kiket viselünk a szívünkön? Vannak olyanok, akiket a szívünkön hordozunk? Nem csupán az emlékezetünkben, nem csupán a jegyzetfüzetünkben, hanem a szívünkön hordozunk. Akikért ott tusakodunk, akiket ránk bízott az Úr. Szívügy. Mi a szívügyünk, és ki a szívügyünk? Pálnak, Timóteusnak a szíve közepében az élő Jézus Krisztus volt. És ezért tudott felelősen embereket Pál és Timóteus a szívén hordozni. Milyen a mi szívünk? Milyen az indulatunk? Milyen a beszédünk? És kiket hordozunk a szívünkön? A harmadik. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. Egy önző világban. Az eredeti szövegben ez a kifejezés található körülírva itt, hogy mindenki a maga akaratát akarja érvényre juttatni. Ön megvalósítás. Nagyon mai ez. Testvérek, Pál nem magát akarta megvalósítani, és Timóteus sem. Nem a saját akaratát ültette föl a trónra, az onnan már leesett, meghajolt. Kinek az akarata fontos nekünk? Természetesen az önző énnek mindig az, hogy én. Az én akaratom, az én elképzelésem, az én szolgálatom, az én pénzem, az én családom, az én munkám, és sorolhatnánk még ekkora nagy betűkkel az én. Hol van a mi énünk, testvére? Mert a mi énünk, amíg itt élünk a földön, az mindig uralkodni akar. Az önző, az hűtlen, az tisztátalan, az engedetlen, az lázadó. Az óemberi természet neki feszül az Isten akaratának. És ha az Úr kegyelméből megalázhattuk már magunkat, és leborulhattunk az élő Jézus Krisztus golgotai keresztje tövében. És Jézus Krisztus új szívvel és új élettel ajándékozott meg. Akkor hadd legyen, ami számunkra egyre inkább fontos az, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Csak szégyenkezve, csak nagyon-nagyon lehajolva tudok erről a testvéreknek beszélni. Mert miközben továbbadom a kapott üzenetet, én is közben belenézek az igébe, és belém világít. És miközben továbbadhatom, amit én is kaptam, engem is odahív magához az Úr Jézus Krisztus Zsuzsa. Hogy állunk a küldetéssel? Hogy állunk a lelkülettel? Hogy állunk azzal, hogy kinek az akaratát akarod véghez vinni? És nagy ajándék ez nekem, hogy szabad leülni. Szabad meghajolni és újból a keresztövébe menni. Mindenki, ebben a világban testvérek, mindenki a maga hasznát keresi, mindenki. Kivétel nélkül mindenki. Egyetlen egy nép van, amelyiknek a tagjai közül és a tagjaiban megtörténhet, mint Pál és Timóteus életében, hogy én a Krisztus Jézus akaratát akarom. Pálnak fáj az önzés, fáj az akaratosság, fáj az önérvényesítés. Nekünk fáj, testvére. Fáj nekünk a gyermekeink életébe, az unokák életébe, a saját életünkbe, egymás életébe, a munkahelyen, a gyülekezetben, kisebb és nagyobb közösségben. Fáj az önzés, az önérvényesítés. Ott van egy csöndes szolga, egy ifjú ember, csak egy ember Pál mellett, aki vállalja ezt a lelki kockázatot, nagyon bátor, mert meri megalázni magát. Ez az igazi bátorság, testvérek, nem kierőszakolni mindenbe az én akaratomat, hogy az valósuljon meg. Az az igazán bátor ember, aki a saját énjét meg tudja alázni, és oda tud alázkodni. Az én akaratommal az Úr akarata alá. Alá. Beleilleszkedni az Úr akaratába. Kérni, hogy Uram, mi a te akaratod? Nem tudom most. Nem látom. Nem értem. Segíts. Meglátja ám a vágyat is a szívünkbe, ha az ott van, hogy én szeretném felismerni. És támogass az engedelmesség lelkével. Mert nem csak felismerni akarom, hanem megtenni, amit mondasz. Kérlek, segíts, Úr Jézus. Mert arra sem vagyok képes magamtól. Krisztus Jézus akaratát, hasznát kereső ember. Szeretnél ilyen lenni? Én szeretnék ilyen ember lenni? A választ csöndben az Úrnak adjuk meg. A negyedik lelki jellemvonás, az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Kipróbált ember. Ez igen. Testvérek, az Isten országa építésében elsősorban nem a nagy lelkesedésre, nem az öngőzre van szükség, hanem hűséges, kipróbált emberekre. Mi szeretnénk kipróbált emberek lenni, csak Uram, mikor hozod ezt a próbát, ja, nem erre gondoltam, nem ezt. Hoz egy másik próbát elénk. Méricskéljük, nem, ez sem, ez lehet, hogy az imójé, ez nem az enyém. És testvérek, jönnek a próbák, és ezek között formálni akar minket az Isten. Nincsen kipróbált élet próba nélkül. Nincs győzelem harcok, csaták nélkül. Nincs kipróbált élet, testvérek, ha nem a mennyei Atya kezéből fogadjuk el a próbákat. nem azt mondja, hogy könnyű a próba. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. A próbában is az Úrral együtt. Timóteus újabb és újabb próbák közben lett kipróbált munkatárs. Együtt szolgál velem az evangélium ügyében, te nagy ajándék ez. És testvérek, azért ez egy nagyon bensőséges lelki kapcsolat, miképpen atyával a gyermek. Együtt szolgálni. Nagyon jó együtt szolgálni. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal. Itt nem az a fontos, hogy versenjünk, testvérek. Timóteus és Pál nem hasonlítgatták egymást össze, nem versenytek egymással, hanem mind a ketten Krisztus Jézus szolgái voltak. És mind a ketten az ő urukat szolgálták, és kiegészítették egymást. Más lelki ajándékot kapott az egyik, mint a másik. Olyan színes, Isten kegyelmének lelki ajándéka, különböző lelki ajándékokat kaptunk. Testvérek, hát olyan gazdag csak, amiket itt látunk egymás között. Milyen sok drága lelki ajándék. Nem azért, hogy versenjünk, nem azért, hogy összehasonlítgassuk egymást. Én nagyon sok szeretettel és alázattal tekintek a gyermekmunkás testvérekre, és nagyon boldog vagyok, akik azt az ajándékot kapták, hogy a kicsin gyermekek között szólhatják az evangéliumot. Szabad örülni a másik ajándékának is. Másik testvérünk lelki ajándékának. És hálás vagyok azért, amit nekem adott az Úr, és szabad azt is arra használni. Négy jellemvonás testvérek. Küldhető, mozdítható ember. Olyan ember, aki szívén viseli másoknak az élet mentését, olyan ember, aki a Krisztus Jézus hasznát keresi, és olyan ember, aki tud egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal együtt szolgálni. Testvérek, egy hűtlen világban hűséges szolgának lenni. Egy irgalmatlan, könyörtelen világban irgalmas, könyörületes szolgának lenni. És együtt szolgálni, együtt lépni, együtt mozdulni. A karmester nem Pál. A karmester az élő Isten, Jézus Krisztus. És Pál is és Timóteus a karnagyra, az igazi lelki karmesterre, az élő Istenre figyelnek. És csak akkor van összhang közöttünk. Ha mi együtt is arra a kézre, arra a szempárra figyelünk, amelyik az élő Isten szempárja, jó pásztor Krisztusé. Ma is hű munkatársakat keres az Isten. Nem önjelölteket, hanem akiket ő hívott el, ő bíz meg, ő küld, és ő formál ilyen áldott, hűséges szolgákká. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ha semmit nem mondanánk neked, te akkor is egészen ismersz bennünket. Köszönjük neked, hogy egészen a szívünknek a legaljáig belelátsz. Köszönjük neked, hogy ismered a szívünket és az életünket egészen. Ismered a reakcióinkat, a hirtelen reakciókat. Ismered, Urunk, az önzésünket, a hűtlenségünket, az álhatatlanságunkat. Bocsásd meg, amikor mást akarunk tenni, mint amivel Te akarsz megbízni. Köszönjük, hogy Te tudsz egészen személyesen magadhoz vonni bennünket. Beszélj velünk, Urunk! Tegnap láttuk, hallottuk Szilágyi Sándor bácsinak az életét, az ő hűséges, kipróbált életét, hogyan hordozta a szívén sokak üdvösségét, életmentését, és csak szégyenkezni tudunk előtted, Urunk. Ha a te hűségedet látjuk, ha azt halljuk a te igédből, hogy a szíveden viseled ennek a világnak sok szenvedését, emberét, elveszettjét, hívő gyermekét. Köszönjük, hogy olyan sokan vannak a te szíveden és szívedben benne. Köszönjük, hogy mi is benne lehetünk, légy áldott érte. És te tudod, hogy hol van most híja az életünkben, annak, hogy hű szolgák legyünk. Köszönjük, hogy úgy, ahogy vagyunk a te kezedbe, tehetjük az életünket. Könyörülj meg ebben is rajtunk. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.